Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti ünnep alkalmából változik a közlekedési rend. Október 23-án szerdán, azaz holnap, az ünnepnapi menetrend érvényes a vasúton. A helyközi buszjáratok munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek majd. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba az Elysée palotába. A francia sajtó, szintén az államfői hivatalra hivatkozva azt írta, Orbán Viktor és Emmanuel Macron megbeszélésére Magyarország soros EU elnöksége keretében kerül sor, és lehetőséget ad a következő Budapesten rendezendő uniós csúcs, illetve az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának előkészítésére. A két vezető áttekinti a magyar-francia kétoldalú kapcsolatokat is, különösen az energia, a védelempolitika és a közlekedés területén. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt, közölte a KSH. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520.000, a nettóé 360.100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A reálbérek tartós és érdemi bővülése hozzájárul az óvatossági motivum fokozatos oldódásához, így a fogyasztás élénküléséhez, a gazdasági teljesítmény növekedéséhez, reagált a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor kiemelte, a fizetések reálértéke már egy éve töretlenül emelkedik, miközben a foglalkoztatottság is folyamatos bővülést mutat. A japán R&I hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátások mellett, mondta el videóüzenetében a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, középtávon a magyar gazdaság erősödő növekedésére, az államadóság és a költségvetés hiány csökkenésére számítanak. Nagy hanghatással járó éles lövészeti gyakorlatot tart a Magyar Honvédség csütörtökön és pénteken Nagykanizsán, tájékoztatta a város önkormányzata az MT-t. Felhívják a figyelmet, hogy a jelzett időpontban a lőtéren és annak biztonsági területén belül illetéktelen személyek tartózkodása tilos és életveszélyes. Felkészültünk a téli hajléktalan ellátásra, van elég férőhely, ezért senkinek nem kell az utcán tölteni a hideg éjszakákat, jelentette ki a gondoskodás politikáért felelős államtitkár az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően. Fülöp Attila elmondta, a központi költségvetésből mintegy 16 milliárd forintot biztosítanak ellátásra, ennek nagyjából a fele a fővárosba kerül, ami arányban van a Budapesten élő hajléktalanok számával. Az önkormányzatok ezt a feladatot civil és egyházi szereplőkkel közösen látják el, van elég szabad férőhely. Egy hónap sem telt el, és a Kovács Gergely vezette hegyvidéki önkormányzat már is támadást indított a kerület keresztény közösségei ellen, mondta el az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán megosztotta Pulai Brigitta, a hegyvidéki KDNP önkormányzati delegáltja videóüzenetét, amelyben azt mondta, megtörtént, amire számítottak, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt az egyik legelső intézkedésével elvonta azokat a forrásokat, melyek a helyi cserkész közösségek és egyházi szervezetek támogatására szolgáltak. Lázár János műemléki védelem alá helyezte a hegyvidéki turulszobrot. Bár a szobor komoly vitákat váltott ki az elmúlt bő két évtizedben, az építési és közlekedési miniszter szerint ez nem lehet ok arra, hogy egy nemzeti jelképet és egy művészeti alkotást pusztulásra ítéljenek. Kovács Gergely polgármester azt írta, ez csak valami tévedés lehet, bizonyára a MÁV-ot akarta műemlékké nyilvánítani a miniszter. Szerinte több olyan építészeti érték is van a 12. kerületben, amelyek érdemesek lennének a műemléki védettségre. A csíksomlyói búcsú helyszínéül szolgáló hegynyerekben emlékeznek csütörtökön a múlt héten elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárra, egy időben majd a temetésével. A Gyergyó-Szent Miklós és szezonzáró fogadhajtó versenyt is az államtitkár emlékének szentelik. A fővárosi főügyészség a letartóztatását indítványozza annak a férfinak, akit külföldi társhatóság jelzés alapján a terrorelhárítási központ közreműködésével vett őrizetbe a készenléti rendőrség. Az illető megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés büntettével. Végül az időjárásról. Holnap délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai adásunk első felében a hüllők téli álmáról hallanak. E témában beszélgető társam dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke volt.
Ott, ahol valaki nagyon természetközeli helyen él, ott ez előfordulhat, hogy a kígyók keresnek maguknak telelő helyet, és hát az ilyen természeti helyeken valóban előfordulnak kígyók, amelyek emberi épületekbe, vagy hát ugye épületekbe bemennek. Az épületek azok nagyon alkalmasak tudnak lenni telelésre, nem mindegyik, főleg a modern, jól szigetelt épületek nagy valószínűséggel nem annyira. A régi, kicsit romosabb, vagy különféle régi megoldásokkal megépített esetleg nem nagyon szigetelt, nem nagyon lezárt padlású vagy pincéjű épületekbe a kígyók minden további nélkül be tudnak menni, és megpróbálnak áttelelni. Ezek tényleg jók, főleg az, hogy a természetes telelőhelyek száma azért sosem nagy, ezért ezek az épületek ezek adódnak a kígyók számára, hogy használják. Nem csinálnak egyébként semmit ilyenkor, keresnek egy helyet, pillanat alatt lecsillapodnak, amint megtalálják, hogy melyik lesz az a hely, ahol neki a tél végéig megfelelő lesz, és nem is nagyon mozdulnak. Ezért van az, hogy legtöbb esetben egyébként a tulajdonosok észre sem veszik, hogy kígyók laktak a házban. Olyankor szokott előfordulni, ha valami megváltozik ebben a rendszerben, és mondjuk egy lukat ütnek valahova, vagy egy szellőző rendszer nyitnak valamerre, és akkor egyszer csak a kígyók azt veszik észre, hogy ez nem olyan jó, mint korábban volt, és akkor megpróbálnak ott helyben módosítani valamit, és akkor előfordult, hogy bemennek a házba, és akkor észreveszik őket, vagy mondjuk falbontáskor észrevehetik őket. Néha meglepődnek a tulajdonosok, hogy valószínűleg, hogy ez már évek óta így volt, csak addig nem tűnt fel neki. Hogy mit lehet velük csinálni? Nem sok mindent. Tehát igazából, ha nem toleráljuk ezeket az állatokat, és kipateroljuk őket, az nagy valószínűséggel a pusztulásokat okozzuk. Tudnélik, ha ezek ilyen hagyományosan használt telelőhelyek, akkor a kígyók ezeket ismerik, másokat nem ismernek, és hogyha kirakjuk őket, akkor annyi történik, hogy ők kint maradnak örökre a télben, és elpusztulnak, vagy megpróbálnak újból valahol visszajönni. Esetleg még annyi történhet, hogy esetleg egy másik épületbe a környéken megpróbálnak behúzódni, ez vagy fog nekik működni, vagy nem fog nekik működni, de az ilyen kígyóknál nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem találnak új helyet, és akkor a tél úgy köszönt rájuk, hogy védtelenül, és akkor elpusztulnak.
Kétféle téli álom van, a torpor, illetve a hibernáció. A hüllőkre, kétéltőekre ez utóbbi a jellemző, tehát ők így idézőjelben alszanak?
Az, hogy ilyenkor valamifajta alvás ciklusuk van-e, azt nem tudom. Nem tudom, hogy egyáltalán valaha vizsgálta-e. A lényeg az, hogy egy elég jelentős átalakuláson megy át a szervezetük, egy hormonális rendszer is teljesen lelassítja az anyagcseréjüket, teljesen inaktívvá válnak, tehát például az feltűnő, hogy ezek az állatok mondjuk ugyanezen a hőmérsékleten, amin most már teljesen lelassulnak, tavasszal teljesen aktívak, most viszont meg egyre lassúbbak és egyre kevésbé hajlandóak bármit is csinálni, pedig a hőmérséklet különbség nem nagy. Egyszerűen a különbség az, hogy ez mikor következik be, most ugye ez már ősszel következik be, és ekkora hormonális rendszerük úgy alakul át, hogy egyre inkább lecsillapodnak. Tehát amikor elérik azt a helyet, vagy megtalálják azt a helyet, ahol ők el fogják tölteni a tél hátra levő részét, akkor szinte teljesen lenyugszanak, nem mozognak szinte, egy ilyen stand-by állapotba kerülnek, amiből csak majd a tavaszi melegedés mozdítja ki őket. Úgyhogy ilyenkor még csak arról sincs szó, hogy attól kellene tartani, hogy a lakásba jönnek, mennek a tél folyamán, mert nem csinálnak ilyet egyáltalán, sőt, ugye a lakásnak a meleg része számukra teljesen alkalmatlan, és abból ők kihúzódnak, hanem ezért van az, hogy vagy falak, vagy régi szigetelések alatt, esetleg falban lévő üregekben, repedésekben húzódnak meg, ahol egyszerűen nem fogjuk őket látni, tehát nem fogjuk tudni, hogy ott vannak, ha addig nem vettük észre.
Éppen a melléképületek talán a legalkalmasabbak, ahol nincs fűtés. De hány fok kell mégis ahhoz, hogy ne fagyjon meg?
Ugye itt a lényeg az, hogy valami határterületet kell találjanak, ahol nem fagynak át. Ugye azért a mi telünk most az elmúlt években már nagyon enyhék a teleink, és nagyon ritkák a komoly hidegbetörések Magyarországon, de korábban azért mindenki ismerte azt, hogy mínusz 10, mínusz 15, mínusz 20 fokos hosszú februárok vagy januárok azért mindig is voltak nálunk. Ilyenkor nagyon sok minden befagyott, akár a vízaknákban a vízóránk is lefagyhatott, az mai napig egyébként megtörténhet, hogy nincs védve. Ezek a helyek ilyen formán, amelyek így át tudnak fagyni, nem alkalmasak számukra. Olyan helyeket keresnek, ahol elég egyértelmű, hogy ezt hogyan találják meg, vagy hogyan sakkozzák ki maguknak, ezt nem nagyon tudjuk, de olyan helyeket keresnek, ahol világosan valahonnan a föld alól, vagy a ház belső feléből jön olyan temperáló meleg, amelyik a külső hideggel keveredve kialakítja ezt a fagypont fölötti hőmérsékletet, mert fagypont alatt hát egy nagyon rövid ideig képesek csak túlélni, tehát pár óra, egy-két nap, és utána megfagynak.
Egyes állatok, vagyis az állatok, amelyek téli álomra készülnek, főleg az emlősök, zsírt halmoznak fel. Kígyoknál zsírfelhalmozás hüllőknél, kétéltűeknél van?
Egyértelműen van, igen, tehát nekik azért nagyon fontos, hogy nagy mennyiségű energiát raktározzanak be. A kígyóknak komoly zsírteste van például, nagyon rendesen fel tudnak hízni, előfordulhat, hogy fogságban élő kígyókat olyan mértékben túletetik, hogy egyszerűen, bármennyire furán hangzik, úgy el tudnak hízni, hogy belepusztulnak. De most normális körülmények között ez nyilván nem fordul elő, hanem nagy mennyiségű zsírt fölhalmoznak, de ez igazából nem annyira a tél átvészelését igényli, mert olyan mértékben lecsökken az anyagcseréjük, hogy nagyon jelentős mennyiségű tartalékot ők nem veszítenek, sokkal inkább talán itt a víz a nehezebb számokra, a vizet többet tudnak veszteni a tél folyamán, mint energiát, hanem nekik a nagy mennyiségű felhalmozott energiára azért van szükségük, mert a hímek ezt az energiát használják föl például a szezon elejé párosodásra és a más hímekkel való megküzdésre, ők ilyenkor nem esznek, vagy másfél hónapig, viszont rendkívül aktívak. Úgyhogy ez alatt az idő alatt elég komoly súlyveszteséget szenvednek el, amíg a párzási időszak van. A nőstényeknek meg még inkább fontos, mert hogyha párosodnak, akkor utána nagyon sok esetben, ha már megtermékenyült tojások vannak bennük, akkor a táplálkozást az esetek nagy részében abba hagyják, a vemhesség idejének nagy részére, és abból az energiából és abból a tartalékból kell fölnevelni, vagy hát megnöveszteni a tojásokat, vagy hogyha eleven szülőkígyóról van szó, akkor az utódokat, amelyet előző évben halmoztak föl. Tehát, hogy ezért kell nekik nagy tartalék, nem annyira a telelés miatt. Általában a telelés az úgy tűnik, hogy nem visz el olyan jelentős energiát a testükből, mint amennyit aztán utána a szaporodás fog elvinni belőlük.
Nem csak a kígyók alszanak téli álmot, említettük, minden kétéltű és hüllő. A varangyok azok, amelyek talán a leglátványosabban alusszák, főleg akkor, hogyha mondjuk ezt a pincénkben teszik.
A varangyok előfordulnak pincékben, de több esetet is ismerünk. Van, aki megtalálja őket vödrök mögött, egyebek. Olyan is volt, aki aztán fogta és belerakta egy vödörbe, és ott hagyta, hogy átteleljenek ezek a varangyok, majd utána tavasszal elengedte őket. Ezeknek mindig örülünk az ilyen történeteknek, mert azt jelenti, hogy az emberek nem félnek tőlük, empátiával viseltetnek ezek iránt, az állatok iránt, és segítik őket, és aztán tavasszal elengedik. A varangyok egyébként, ők is behúzódhatnak ilyen helyekre, de a békák épp úgy keresik. Itt elsősorban szárazföldi békák, tehát a zöld, a barna varangy, ezek szárazföldi békák, esetleg erdei békák lehetnek, amelyek behúzódhatnak házba. Náluk viszont az a fontos, hogy azért valamennyire nedves legyen az a környezet, mert ők viszont könnyen vesztenek nagy mennyiségű vizet. Tehát egy száraz helységbe, ha behúzódnak télen, akkor nem megfagynak, hanem egyszerűen kiszáradnak tavaszig.
Úgyhogy jártam nem egyszer, de egyszer volt, hogy hirtelen jött egy téli felmelegedés, és amikor ott jártunk, már újra fagyott. Döglött mocsári teknősök voltak a tó partján. Őket is becsapta az időjárás.
Ez nagyon gyakran előfordul, bár a mocsári teknőseket ez szerintem nem annyira érinti. Amit láthattatok, az esélyes, hogy vidrapakoltak őket télen. Tehát a telelő mocsári teknősöket, pláne hogyha bizonyos helyeken nagy mennyiségben telelnek, erről már hallottunk, hogy vidrák egyszerűen 50-100 mocsári teknőst ki tudnak hordani, pláne egy fiatal vidra, amelyik egy kicsit obszesszívebb a kelleténél, egyszerűen kihordja őket a hóra, és meg is rágja őket, azok meg ott szépen megfagynak. Az előfordulat kétéltőeknél gyakrabban, főleg például a leveli béka gyakrabban esik ennek áldozatul, amikor korán érkezik a meleg, vagy viszonylag későn visszatér egy komoly hideg betörés, akkor a leveli békák ők inkább a víz színén tartózkodnak, vagy egyszerűen kijönnek a vízből, és fölülnek a víz fölötti növényzetre, még a párosodási időszak előtt is. Na most ilyenkor, ha jön egy hideg betörés, egyszerűen ott az ágakon, vagy a nátszálakon megfagynak, és belepotyognak a vízbe. Ez például egy mocsári békát, vagy egy erdei békát, már őket is érintheti, mert ők sem töltik annyira a víz alatt az idejüket, de például az ásóbéka az kifejezetten a víz alatt ott brekeg, ugye ez a fura kis kocogó hangját a víz alatt hallatja, nem is nagyon lehet őket látni. A víz közvetíti felénk, tehát mi halljuk őket, de nagyon nehéz megtalálni őket a víz fenekén. De ők például nem fagynak be, mert egy hideg betörés tavasszal az okozhat jégpáncélt a víz felszínén, de a béka lent van a víz alatt, és a légzést megoldja ebben a nagyon hidegben a bőrlégzésen keresztül, tehát hogy nem fullad meg. Azok a békák, amelyeknek azért szüksége van, hogy a víz fölött legyenek, azoknál okozhat gondot az, hogyha befagy a víz.
Sokat hallunk a globális felmelegedésről, és minden évben megdől valami meleg rekord, sőt mondják, hogy ez volt az utóbbi 100 év legmelegebb éve vagy nyara. Ezt érzik az állatok? Érzik a kétéltőek, hüllők?
Egyértelműen azt mondják, hogy például, tehát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a hüllők azért nem olyan sok energiát vesztenek a tél folyamán, de ha a telek melegek, tehát hogyha nem sikerül nekik valahogy a hőmérsékletüket tényleg valahogy abban a viszonylag hideg nullához közeli hőmérsékleten tartani, hanem folyamatosan magasabb hőmérsékleten töltik a telet, akkor azért jóval több energiát veszítenek, ez viszont kihathat a szaporodási sikerükre. Nálunk a klímaváltozás, még hogyha időnként például ez a nyáron nem volt olyan nagyon-nagyon meleg, voltak ennél jóval kánikulásabb nyaraink is, ugyanakkor továbbra is nagyon nagy az aszály, nagyon kevés a csapadék nálunk, illetve csak hirtelen jövő nagy intenzív csapadékok vannak, amelyek nem pótolnak kellő mennyiségben vizeket, és mivel kiszáradnak ezek a vizeink, országszerte nagyon-nagyon komoly veszteségek érik a békákat a szaporodásban, mert a hagyományos szaporodó helyeik, ideglenes víztestek, azok egyszerűen kiszáradnak. A nem ideglenes víztestekkel meg legtöbbször az a baj, hogy azok halakkal vannak tele, a halak mellett nagyon sok kétéltő nem tud szaporodni, vagy ha szaporodik is, akkor egyszerűen a halak az utolsó szemig megeszik vagy a petéket, vagy pedig az ebi halakat, így azok a szaporlatok úgy szintén meghiúsulnak, és nem lesznek utódok. Tehát a klímaváltozás egyértelműen nagyon hat a hazai herpetofaunánkra, tehát a kétéltőekre és a hüllőkre is, nem tudjuk még pontosan, de már egyre több adat van Európában arra vonatkozóan, hogy a keresztes viperák, amelyek hidegkedvelőek, bizonyos területekről eltűnnek, és bizonyos hűvöskedvelő fajok egyre inkább szorulnak föl magasabb hegyekre, és emiatt ugye, hogy szorulnak föl a hegytetőkre, egyre szűkül az élő helyük, és egyre kisebbek a populációk, tehát biztos, hogy érinti őket ez, és nagyon súlyosan érinti őket.
Ha esetleg találnék otthon vagy a víkendházunkban egy erdélysiklót, vagy bármilyen más üllőt, mit ne tegyek?
Most, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud kooperálni ezzel a dologgal, akkor mindenképpen a Nemzeti Parkot kell segítségül hívni, de azt gondolom, hogyha valahol egy pici sikló, tehát egy pici vízi sikló, pici erdei sikló, pici kocskás sikló bemegy valahova, de talán még a nagyobb is, akkor ugye rengeteg közösségi médiákban megtalálható, rengeteg olyan csoport van, ahol pillanat alatt be tudja azonosítani, meg tudja, hogy ez az állat nem veszélyes, és tényleg nálunk csak a viperák veszélyesek, azok pedig gyakorlatilag emberi környezetben nem nagyon találhatók meg. Meg lehet nézni, hogy hol élnek, és hogyha mi nem ott lakunk, akkor hol biztos, hogy nem viperával van dolgunk, és akkor valakit meg kell kérni, hogy segítsen kirakni a lakásból. De én egy picikét túlzásnak tartom azt, hogy tényleg ezek teljesen ártalmatlan állatok. Tehát gyerekek fogdossák őket, gyerekek tartják őket otthonukban, emberek ezrei gondozzák őket, mászhatják őket a saját kezükön, tehát ezek ártalmatlan állatok, még akkor is, ha esetleg egy picit harapnak, sokkal kevésbé veszélyesek, mint egy kölyök macska. Ehhez hatóságokat, nemzeti parkot, rendőrséget, hivatalos állatbefogót, katasztrófa vételmet mozgósítani, én azt gondolom, hogy egy komoly társadalmi erőforrás pazarlás, ami nem engedhetünk meg magunkat, rengeteg sokkal komolyabb problémához kellenek ezek az emberek, ezek a szervezetek, valahogy meg kellene újból tanulnunk, megbarátkozni azzal, hogy vannak élőlények, amelyek a közegünkben előfordulnak, legyen az darázs, legyen az légy, szarvasbogár vagy vízisikló, ha nem merjük megfogni, biztos akad a szomszédban valaki, aki megmeri fogni, de nagyon alkalmas eszköz erre egy szemetes lapát és egy seprű vagy egy partvis, meg egy vödör, amiben óvatosan áthelyezzük, és szépen kijöntjük az út túloldalára, a bokros szélére, és akkor senkinek nem fog semmi baja történni, és nem kell valakiknek több száz kilométert autózni, vagy hétvégén az ügyeletből a családjától elmenni és segíteni valakinek, hanem meg tudjuk ezt oldani magunk is. Csak egy pici ismeretet kell szednünk ezekről az állatokról, és meg kell tanulnunk, hogy ezek nem veszélyesek, ezek nem félelmetesek, hanem ezek szépek, de ha nem is akarjuk őket a lakásunkban, akkor meg tudjuk magunk oldani. Azt onnan kitegyük, úgy, hogy senkinek ne essen baja, se az állatnak, se nekünk.
Dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 55. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Burundiban kezdődött a kocsik kálváriája. Először persze Ludwiggal volt a baj. A féke állandóan beszorult. Tüzes lett, órákba telt, amíg lehűlt. A fővárosi Toyota szervízben sem tudták megcsinálni, csak a rugókat hozták helyre. A laprugóköteg úgy szétesett, mint egy marék marokkó. Elvánszorogtunk Nyanzalak közelébe, és a Tanganyika tó partján ütöttünk tábort. Két éjszakát töltöttünk itt, és egyfolytában kocsit szereltünk. A Tanganyika tó egyike a legnagyobb afrikai tavaknak. Kiterjedése csaknem 33.000 négyzetkilométer, és mélysége eléri az 1435 métert, ennél nagyobb mélységet csak a Bajkátóban mértek, 1741 méter. Itt még minimális a környezetszennyezés. A selymes víz annyira tiszta, hogyha csak a szél nem kavarja fel a tavat, több méterre lelátni. Állatvilága különleges. Amikor 1857-ben John Hennings Peake Uyiyi közelében felszedett néhány kagylót és eljuttatta a British Múzeumba, a szakemberek meglepődve konstatálták, hogy legtöbbjük tengeri puhatestűekre emlékeztet. Sokat vitatkoztak a dolgon, míg a század végén Moore, angol zoológus állatgyűjtő expedíciót szervezett a Tanganyika tóhoz. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Az összes akkor gyűjtött puhatestű a tengeri fajokkal mutatott hasonlatosságot, s amellett ezek a fajok sehol másutt a világon nem fordultak elő. Az ugyanakkor gyűjtött 146 halfajnak pedig több mint a 80%-a bizonyult endemikusnak, benszülöttnek. Nyilvánvaló volt, hogy a tó hosszú időn át volt izolált, s így őrizhetett meg annyi archaikus formát, s ezért annyi endemikus élőlény lelőhelye. Kocsijavítás közben látogatóink érkeztek. Először egy egyenruhás úr járta be érdeklődve táborunkat. Bukarestben végzett egyetemet, kohómérnök, de sajnálatos módon kiderült, hogy Burundiban nincs is kohászat. Most vámtiszt. Diplomájának csak akkor venné hasznát, ha valaki egy kohót csempészne át a határon. Ez még itt is ritkaság számba megy. Késő éjjel pedig egy teherautó gördült mellénk. Legtöbbünk olyan mélyen aludt, hogy fel sem ébredt volna, ha nem hasít az éjszakába egy velőtrázó üvöltés. Itt vannak a rablók! Gyuszi, ébredj! Itt vannak a rablók! Ébredjetek! Teherautóval jöttek a rablók! Nem megmondtam, hogy jönnek a rablók! Segítség! Misi eszelős rémülettel sikoltozott, miközben szemüveg nélkül vaksin botorkált a sátorcsövekek között. A teherautó sofőrje még nálánál is jobban megijedt. Csak nehezen tudtuk megnyugtatni, hogy a tengerparti dünéken imbolygó holdfény megvilágította pizsamás jelenség nem a fehér varázsló, hanem csak álmából felriasztott kollégánk. A teherautó különben azért jött, hogy hajnalban elvigye a halászok friss zsákmányát. Ludwig fékberendezését képtelenek voltunk megjavítani. Menekülünk előre, adta ki Gyuszi a jelszót. Dokinak meghagytuk, hogy lehetőleg fékezés nélkül vezessen. Bele is izzadt. A Burundi-Tanzán határon, Afrika közepén jókora meglepetés ért. A tisztviselő, látva útleveleinkből, hogy magyarok vagyunk, az otthoni változásokról mesélt. Hogy Kádár János visszavonul, és Grósz Károly lesz a főtitkár, és különben is mindenféle újdonság várható, leesett az állunk. Május 26-án értünk haza Tanzániába. Ha nincs kint az országtábla, akkor is észrevesszük. A sima, jól járható útnak vége szakadt. Következett a jól ismert hepehupás földút. Kigomában megint kijutottunk a Tanganyika tóhoz, de az már Tanzán part. A város uralkodó épülete a vasútállomás. A jellegzetesen poros stílusú építmény Afrika közepén kissé bizarr. A németek 1916-ban lettek készen a Dar es Salaamtól Kigomáig vezető vasútvonal építésével, s nem sokkal rájöttek az angolok és elzavarták őket. A gyarmati időkben itt sokkal nagyobb volt a forgalom, most hetenként egyszer, ha indul vonat Dodoma felé. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy samut vonatra adjuk, de erre persze nem volt mód. Hosszas előzetes kérvényezés, ügyintézés szükségeltetik. nem messze Kigomától újjében áll Livingston és Stanley emlékműve, amely a híres nevezetes találkozást örökíti meg. A skót származású David Livingston 3 expedíciót vezetett Afrikába. Ő fedezte fel a Ngami, a Nyasa, a Bangweolo, a Sirva és a Marutavat, a Zambézi és a Luapula folyót, valamint a Victoria zuhatagot. Amikor Livingston évekre eltűnt az afrikai rengetegben, James Gordon Bennett, amerikai sajtómágnás, elküldte egyik vállalkozó kedvű újságíróját, Henry Morton Stanley, brit születésű riportert, hogy kutassa fel az eltűnt felfedezőt. Stanley 1871-ben hagyta el Bagamoyót, és a lég Tanganyika partjáig vándorolt, s itt újjében talált rá Livingstonra. A történelmi találkozás helyén áll az emlékmű. Livingston egy későbbi útján 1873-ban meghalt, és testét az őt szívből szerető fekete kísérői bebalzsamozták, és a tengerpartra szállították. Stanley sem hagyott fel a felfedező utakkal, ha már egyszer belekezdett. Kikutatta a Kongó folyó hatalmas vízrendszerét, és tisztázta a Nílus eredetének sokáig megoldatlan kérdését. No, de ez mind földrajz, és én egészen másért jöttem ide. Expedíciónk terepjárói összesen több mint 20 000 kilométert tettek meg Kelet- és Közép-Afrika úttalan útjain, de csak egyetlen olyan helyet érintettünk, ahol a gorilla után a második emberszabású majmot, a csimpánzt felkereshettük. Ez pedig a Gombe Stream rezervátum, a Tanganyika-tó partján nem messze Kigomától. A részben sűrű erdővel borított partmenti hegyvidék csak gyorsjáratú hajókkal a tavonát közelíthető meg. Sokáig semmi jóval nem kecsegtetett a kirándulás. Hegynek fel, hegynek lemásztunk a fullasztó melegben, izzadva cipeltük a nehéz felszerelést, de a csimpázoknak nyoma sem volt. Vadőrünk még a maradék reményünket is eloszlatta, amikor szemtelenül közölte, hogy neki aztán fogalma sincs, merre vannak a csimpázok, s hogy egyáltalán vannak-e. Mit volt mit tenni, lemondtunk a programról, és a tópartján indultunk felfedező útra. Érdekesség itt is akadt. Egymás után tűntek fel az elhagyott benszülött tanyák, falvak, amelyeket a páviánok a szószoros értelmében birtokba vettek. Beköltöztek az üres épületekbe, őröket állítottak a kapukba, jöttek-mentek a szobákban. Belestem a félhomályos helyiségekbe, láttam, hogy ott bent etetik a csecsemőket, gondozzák a kölyök majmokat, mint egy sci-fi filmben valami majmok bolygójában. Már beszálltunk a táborunkba visszainduló hajóba, amikor lihegő hírnök érkezett. Itt vannak a csimpánzok! Ki a hajóból? Várra a felszerelést és rohanás fel a hegyre. S valóban, egy erdei ösvényen feltűntek a csaknem fekete nagy majmok. Ketten békésen bolhászkodtak. Egy serdülő felettünk hintázott a faágon, s a háttérben a család többi tagja keresgélt az avarban. Korábban jóval több csimpánz élt itt, de egy járvány jó részüket elvitte, és a megmaradt populáció nehezen regenerálódik. A csimpánzok a talajon és a fák koronájában egyaránt otthon érzik magukat. A fákon ügyesebbek, mint a gorillák. A földön 4 lábon közlekednek, ujjaikat félig behajlítják, s testtömegüket részben a csuklókra helyezik, éppen úgy, mint a gorillák. Társasan élnek, van, hogy csak párossával, de nem ritka az 50 fős csapat sem. Mindenevők. Növényeken kívül rovarokat, madarakat és kisebb emlősöket is elfogyasztanak. Változatos élőhelyeken fordulnak elő, esőerdőkben, szavannás területeken, hegyi erdőkben egészen 3000 méteres magasságig és erdős szavannákon. Leggyakoribbak az olyan erdőkben, ahol nagy tisztások vannak. Naponta jó pár kilométert bejárnak, és mivel igen gyorsan mozognak, egy rohanó csimpánzhorda valósággal repül fáról fára, sokkal nehezebb őket követni, mint a gorillákat. A kifejlett hím magassága méter körüli, tömege 55 kg. Roppant erős, átlagban 3-szor erősebb, mint egy megtermett férfi. Képes az ember karját tőből kiszakítani. Kedvenc szokásuk, amire a vadőrök előre figyelmeztetik is a látogatókat, hogy hátulról ráugranak a turistára, ledöntik vagy leütik és beleharapnak. A csimpánzok 3 alfaja közül mi csak a Közép-Afrika keleti részében előfordulóval találkoztunk, a másik 2 nyugatabbra él. Egy negyedik forma, a törpe csimpánz több kutató szerint önálló faj. A csimpánzok és a gorillák is élénken kommunikálnak fajtársaikkal. A gorillák például több mint 20 hangzóval beszélgetnek, amelyek közül 8-at rendszeresen használnak. Az emberszabású majmok magasfokú intelligenciáját az is mutatja, hogy még a többi állat szinte egész nap az élelem után jár, ezek a nagymajmok az idő jó részét pihenéssel, szúnyókálással és játékkal töltik. Az élelem beszerzéséhez elegendő néhány óra. A napok most már rohantak. Tisztában voltunk vele, hogy még hazautazás előtt sok időt igénybe vesz majd a csomagolás, a kocsik eladása, s a többi tennivaló. Miközben előttünk volt még a zoológiai program egyik csúcsa, a Serengeti és a Ngorongoro. Hogy néhány napot nyerjünk, Jancsival még az éjjel a csimpánzoktól visszatérőben kocsiba ültünk és elindultunk a Serengeti felé. Úgy terveztük, hogy a többiek majd lassabban jönnek utánunk, nem is sejtettük, hogy milyen lassan. Megkezdődött a kocsik szétesésének az időszaka.
Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 55. része hangzott el, felolvasta Szívós Győző. Az Erdő Fohásza ezzel már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Tompas Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken a szokott időben, vagyis 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét ér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Meddig? Aki meditálni kezd, abban óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy meddig fog tartani. A kérdés annyira magától értetődően vetődik fel bennünk, hogy mindenképpen tisztáznunk kell. Azt is meg kell határoznunk, hogy egyáltalán miként közelíthetjük meg, hiszen valószínűleg mindannyian elbátortalanodunk kissé, miközben belső zarándokutunkat járjuk. Ha meditálni kezdünk, olyan helyzetben vagyunk, mintha útra kelnénk. Azért indulunk el, mert távozni akarunk onnan, ahol vagyunk, s el akarunk jutni valahová. Az út elején hatalmas lelkesedés fűt minket. Amikor már túl vagyunk a felén, rendszerint fáradtság vesz erőt rajtunk. Menet közben kedvünket szegheti, ha a tervezetnél tovább tart egy-egy szakasz, vagy különböző akadályokba ütközünk. Ekkor felmerülhet bennünk a kérdés, hát folytassam vajon, érdemes tovább mennem? Kételjeink többféle formában kifejeződhetnek. Nekem való ez az egész? Tényleg meditálnom kell? Miért nem érzem, hogy fejlődöm és előre jutok? Lehet, hogy olyas valaki, akivel szoros kapcsolatban vagyunk, arról biztosít, hogy sokkal könnyebben ki lehet jönni velünk, mint korábban, amikor még nem meditáltunk, de nem biztos, hogy érezzük is, hogy jobb ember vált volna belőlünk. Miért nem érezzük, hogy jobbak vagyunk? Kérdezhetjük ekkor magunktól. Az ilyen jellegű kérdések komoly lehetőséget biztosítanak arra, hogy növekedjünk utunk során. Olyanok, mintha átszállnánk a repülőtéren, a vasútállomáson vagy a buszpályaudvaron. Szembe kell néznünk velük, de túl sok időt azért nem szabad szánnunk rájuk. Soha nem felejthetjük el, hogy valóban úton vagyunk, és nem állhatunk meg. Ha elemezni kezdenénk magunkat, azzal csak megállnánk, mintha leszállnánk a buszról, megszakítanánk utunkat és lekésnénk a csatlakozást. Efféle érzéseink és kérdéseink persze nem adódnak állandóan. Múló, tovatűnő hangulatok csupán, s ahogy tisztábbá válik számunkra az összkép, rájövünk, hogy csak az egónk hangulatai. Jól lehet, utunk során az egónktól igyekszünk eltávolodni, olyan, mintha árnyékként kísérne, és amikor irányt váltunk, rendszeresen elénk vetül, és árnyéksávban érezzük magunkat. Az ilyen jellegű hangulatok arra próbálnak rávenni minket, hogy adjuk fel. Ha megtanuljuk, hogyan kelhetünk át rajtuk, fokozatosan veszítenek erejükből. És még ha időről időre visszatérnek is, a hatásuk egyre kisebb lesz. Az árnyék sötétje elhalványul, amikor a nap felhág a horizontra. Meddig fog tartani? Miért annyira fontos ez a kérdés? És miért szegheti oly könnyen kedvünket? Nem utolsó sorban azért, mert annyira nehéz megfogni. Óhatatlanul felmerül bennünk, végül is mit jelent? Meddig fog tartani? Micsoda? Mit próbál előidézni a meditáció? Mi a célja? Mi a végállomás? A meditáció kétségkívül azt eredményezi, hogy egyre mélyebb kapcsolatba kerüljünk saját valóságunkkal, s ennél fogva olyan szilárdságot ad életünknek, amelyet béke, lelki szabadság és szívbeli öröm hat át. Érezni kezdjük, hogy új dimenziók nyílnak meg bennünk, de nem csak bennünk nyilvánulnak meg, hanem egész életünkben is, sokszor váratlan forrásból fakadva, olyanokkal szemben, akiket alig ismerünk, előre nem látott pillanatokban, kiszámíthatatlan helyzetekben. Az új spirituális dimenziók jól észrevehetően hatást gyakorolnak kapcsolatainkra és munkánkra, arra, ahogyan a nap mint nap adódó döntési helyzetekre és feladatokra reagálunk. Belső középpontunkban egész sor lelkünk egységében egymással összefüggő erőhatás szabadul fel, s kisugárzik életünk külső szférájába. De még ezt sem tekinthetjük alapvető célunknak. Nem erre vonatkozik az a kérdésünk, hogy mikor fog végre megtörténni. Mindezek a valóságos és nélkülözhetetlen dimenziók, mindezek az egymással összefüggő erőhatások egyetlen egységes erőnek, az egyetlen és egységes valóságnak a jelei és szimbólumai. Az Isten lelkének valóságához tartozó erővel van dolgunk, a lélek erejével, aki a szívünkben lakozik, lelkünk végső mélységében. Pontosan ő, az egész teremtés lelke, a végső célja és értelme életünknek. Meddig fog tartani? Mikor fog megtörténni? Ha megértjük, hogy nem valamilyen semleges eseményre, hanem a szívünkben lakozó lélekre vonatkoznak ezek a kérdések, s valamiképpen a lelket próbáljuk szavakba foglalni, amikor ilyen kérdéseket teszünk fel, akkor másként fogunk viszonyulni az egész problémához. Tudni fogjuk ugyanis, hogy magára a lélekre várunk, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega. A lélek áll meditáción kezdő és végpontján. A lélekkel kezdődik és ér véget meditációnk egész útja, amely akkor kezdődik, amikor először meditálunk, és életünk utolsó napján fejeződik be. A lélek szüli világra és teljesíti be egész lényünket. Ha ráébredünk, hogy a lélek ad válasz kérdéseinkre, a kérdéseinket is megértjük, meddig fog tartani. Nem fejezhető ki időben, mert a lélek örökkévaló, s az idő egész menetét magába foglalja. Mikor fog megtörténni? Már megtörtént. A lélek már lakást vett szívünkben. A kérdésünk valójában arra vonatkozik, hogy meddig fogjuk járni a meditáció teljességgel egyszerű útját, teljességgel egyszerű lélekkel. Bizonyos értelemben csak is tőlünk függ. Tulajdonképpen mi döntjük el, meddig tart az útunk. Mi határozzuk meg, mikor kötelezzük el magunkat a lélek egyszerűségének, az igazság egyszerűségének. Csak azért teljesen egyszerű, mert egészen alapvető. Minden egyéb ezen az alapon nyugszik. Meddig tart, míg teljesen el nem kötelezzük magunkat neki. Általában csak azért tart olyan sokáig, sokkal tovább a kelleténél, mert folyamatosan elfelejtjük, hogyan lehetünk egyszerűek, és hogyan kötelezhetjük el magunkat. Akkor jut eszünkbe, hogy egyszerűnek kell lennünk, és ezzel párhuzamosan elkötelezettebbek is leszünk, ha a mantrát ismételjük. A mantrát mondva Krisztus egyszerűségében és elkötelezettségében gyökerezünk, amely táplál is minket. Akkor vagyunk a leginkább egyszerűek, ha a mantrát mondjuk. Csak akkor leszünk bonyolultak, ha önmagunkról kezdünk gondolkodni, s önmagunkkal kapcsolatos problémákon töprengünk. Meddig fog tartani nekem? Óhatatlanul bonyolultságot hoz magával minden olyan kérdés, amelyben felbukkan az egyes szám első személy. A mantrát mondva azonban nem töprengünk magunkon, nem vizsgálgatjuk magunkat. Legalábbis eltökéljük magunkban, hogy nem érjük be ennyivel. Az egyszerűség útján a mantra ismétlése az első lépés, és mivel oly könnyen megfeledkezünk alapvető egyszerűségünkről, fontos, hogy emlékeztessük egymást az úthoz szükséges, folyamatos egyszerűségre. Ha időt szánunk a meditációra, sokszor valósággal fel kell áldoznunk az időnket, hiszen nap mint nap rengeteg elfoglaltságunk van. Az egyszerűség azonban azt kívánja, hogy minden reggel és este fél óra erejéig hozzuk meg ezt az áldozatot. Találjunk lehetőség szerint csendes helyet és időt, leginkább korán reggel és kora este. Szerencsés, ha mindig ugyanazon a helyen végezzük a meditációt. Így módon könnyebben tudunk ritmust és struktúrát vinni az életünkbe. És akkor nem fogjuk olyan tragikusnak érezni, hogy minden nap meg kell hoznunk ezt az áldozatot. Szerves részévé válik az életünknek. Ha nincs módunk arra, hogy mindig ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen meditáljunk, akkor is különítsük el a napunkban a két időszakot. Ezekben a percekben is legyen meg bennünk az a szándék, hogy csöndben leszünk, megtanulunk csöndben lenni. Üljünk annyira nyugodtan, amennyire csak lehet. Szálljunk néhány percet arra, hogy kényelmes testhelyzetet találjunk, így a meditáció idején már nem kell fészkelődnünk. A testhelyzettel kapcsolatban egyetlen fontos szabály van. A hátunknak egyenesnek kell lennie. Aztán csendben, lélekben kezdjük ismételgetni a szavunkat, a mantránkat. Ajánlatos a Maranatha szót választani mantra gyanánt. A négy szótag Maranatha kimondása között ne legyen időbeli különbség. A meditáció elejétől mindvégig folyamatosan ezt mondjuk. Semmi más nem kell tennünk. Mi lehetne ennél egyszerűbb? Az első dolog, amire figyelmesek leszünk, hogy nem is könnyű egyszerűnek lenni. Ez a nehézség azonban izgalmas feladattal szembesít minket. Üljünk le, maradjunk nyugton, és mondjuk a mantránkat. Nehéz. Persze, hogy nehéz, de lehetséges, hiszen egyszerű. Amikor azt kérdezzük, hogy meddig, valójában azt akarjuk tudni, hogy meddig tart, míg meg nem világosodunk. Szintén felmerülhet bennünk, hogy alkalmasak vagyunk-e rá, valóban nekünk való-e, nincs-e amúgy is túl sok dolgunk, nem vagyunk-e túl képzeletgazdagok, szertelenek és szórakozottak. Azt is megkérdezhetjük magunktól, nem vagyunk-e túlságosan méltatlanok, túl önközpontúak, túlságosan önzők, túl öntudatosak. Tényleg ilyen vagyok, gondolhatjuk magunkban, és ezért nem tudok meditálni. Valójában viszont azt kérdezzük, nem vagyunk-e túl emberiek ahhoz, hogy megvilágosodjunk? A kérdés megválaszolásához elég hitnek kell lennie bennünk ahhoz, hogy meditálni kezdjünk. Ha elkezdjük, hamar rájövünk, hogy tanítványok vagyunk, nem vállalkozók. A lélek tanítványai vagyunk, nem a lélek kizsákmányolói. A tanítvány azért kerül be mestere megvilágosodásának terébe, mert csak egyetlen megvilágosodás van. Jézus tanítványai vagyunk, hiszen Jézus lelke él a szívünkben, s hitünk révén tudjuk, hogy Jézus megvilágosodása ragyog fel a szívünkben. Jézus felébredt tudatának világossága. Azt is tudjuk, hogy minden egyes ember szívében ott ragyog. Minden szívben ott ragyog, mert emberek vagyunk, nem annak ellenére, hogy embernek születtünk. Az egyetlen kérdés így hangzik. Meddig tart, míg rá nem nyitjuk szemünket Jézus fényére, ki nem nyitjuk szívünk szemét, s meg nem nyitjuk tudatunkat Jézus tudatának? Még csukott szemmel is tudjuk, hogy világos van-e körülöttünk. Ugyanígy ebben a pillanatban mindannyian tudjuk, bár sokan csak homályosan, hogy megvilágosodottak vagyunk. Azért tudjuk, mert Jézus tudja bennünk. Jézus lelkének önismerete nyilvánul meg bennünk. Csak addig tart az egész, amíg meg nem értjük ezt. Akkor leszünk egyszerűek, ha már nem önmagunkban, hanem benne van a középpontunk. Ha megtanuljuk, hogyan mondhatjuk egyszerűen csak a mantrát, azt tanuljuk meg, hogyan mozdíthatjuk el figyelmünket önmagunkról. Hogyan engedhetjük el nem csak azt a magunk körül forgó kérdést, amelyből kiindultunk, de általában is minden kérdést és minden önközpontú gondunkat. Ehhez pedig alig kell erőt kifejtenünk, mert a szívbeli egyszerűség és a lelki szelídség jelöli ki számunkra az utat. Folyamatosan mondjuk a mantrát, de szelíden és finoman mondjuk. Csak annyi erőfeszítésre van szükség, amennyi a kimondásához kell. A mantra nem fegyver. Harmonikus hang, amelyet megszólaltatunk. Mondjuk finoman, és akkor megtanuljuk, hogyan mondhatjuk ki szeretettel. Ha harmóniába helyezkedünk, mélységes szeretettel szeretünk mindent. Gondolkodjunk el az Efezusi levélnek arról a szakaszáról, ahol a Jézustól származó megvilágosodásról esik szó. Minden megvilágosodik, amire fény ragyog, és minden, ami így módon megvilágosodik, csupa fény. Ezért mondja a himnusz: kelj fel, alvó, támadj fel a halottak közül, és Krisztus rád ragyog.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.